Fehér foltok közeledtek. Simára borotvált fejek, földre hajolva, szolgák, karjukon virágos szövésű szőnyegek, melyeket egymásba nyúlva teregettek, s aztán két oldalt leborultak a porba, várták, míg aranytollas hordszékén átviszik a nagyurat, aztán megint előre rohantak, újból terítették a szőnyegeket, mert azok, akik a helytartót hordozzák, nem léphetnek csupasz földre sohasem. Teutitle magas izmos ember volt, markáns, okos arcának, fejedelmi díszt adott a fején elterpeszkedő, kitömött paradicsommadár, melynek ragyogó tolbok rétája vállát verdeste. Vöröses barna élénk színekkel átszőtt köpenyt viselt, fekete keretű, tolból szőtt virágdíszítéssel, mellén két ragyogó, szövetbe illesztett pillangó. A saru aranylemezekkel volt megerősítve, s drága köves foglalatban vesztek el a körültekeredő szívégek. Nyakából hatalmas aranylánc csüngött le, mely saját farkába harapó kígyót mintázott, s a kígyó fejéből jó illatú aroma szállt fel. Az arc nyugodt, méltóság teljes volt, alsó ajkas álla közé félhold alakú drága kövecskét illesztett be. Egyik kezében könnyű kendő volt, másikban aranyveretes díszes lándzsa, melyre, mikor lelépett, rátámaszkodott. Két udvari embere ocelott bőrrel bevont alacsony széket hordott utána, melyen majd helyet fog foglalni a nagyúr. Így ért egymás végtébe gurított, végtelen szűnyegen a vezéri sátor közelébe. A nap kibújt a felhők mögül, s rásütött a spanyol fegyverekre, melyek ezüstösen csillantak meg a déli fényességben. Leplezetlen kíváncsisággal néztek egymásra, mintha keresték volna az első üdvözlés formuláit. Az indián jobbjával megérintette a földet, majd homlokához mondta kezét. Cortés levette kalapját, a sastól végig sepert a szőnyegen. Közelebb ment vendégéhez, megérintette karját, s így vezette be sátorába, melynek fődísze a kis, hordozható oltár volt. A bejövőt Marina köszöntötte, aki leborult, s kezével érintette a földet. Az apród boros kancsót, poharakat hozott. Az indián feszülten nézte, mint festi vérvörösre a belecsorgó ital az átlátszó, világos matériát. Kortyot ivott, aztán letette. Szeme végig kalandozott az ismeretlen tárgyakon, átfutott Marina, de smaragdékén fennakadt. Rabnő létedre hordasz ilyen ékszert? Atyám főnök volt, míg megtért atyáihoz. A sors nem volt kegyelmes hozzám, idegen úr kukoricáját morzsolgattam. Ő adott sápat uramnak, aki rátette vállamra kezét, s szolgálom, mert nyelvem két szót tud ugyanarra a gondolatra. Apró ajándékokat cseréltek, amikor megszólalt a parton felszerelt kis hajóharang, s jelezte, hogy megkezdődött az ünnepi istentisztelet. Cortés megérintette vendégének karját, így mentek ketten mindenki előtt a magas földhányásra állított oltárhoz, melyet elborított a sok színes, frissen tépett virág. Hosszú négyszögben elnyúlva ott álltak tisztára mosva, megfésülködve a katonák, kezükben hatalmas, imbolygó húsvéti ágak. Az oltár két oldalán páncélban az alabárdosok. Az introjbónál megszólaltak a trombiták és a kürtök, a katonakar elkapta a melódiát, a feltámadás éneke kibomlott, mint szelíd fátyol, s elborította az egész kis sereget. Mindenkit elkapott a ritmus, a tisztek énekelni kezdtek, s maga Cortés, aki mereven s feketén állt díszes zsámolja előtt, mély, szonorus baritonnyával kísérte a himnuszokat. De mindenkinél előbb állt egy lépéssel maga Teutitle, aki aranytól csillogó, drágaköves ruhájában, szép, komoly férfi fejével távoli világ igézetét példázta, és olyan volt ebben a pillanatban, mint az Eldorádó ország küszöbén feltűnő álomalak. Mise után megkezdődött a díszbeszéd. Az asztal hatalmas kövekre támasztott deszkalapokból állt, az uraknak magas támlájú gótikus székek jutottak, a többségnek frissen ácsolt fapad. Az indián nagyúr élénk fürkésző tekintete kísérte a kanalat, amint elnyeli a forró, párolgó fűszeres húsvéti levest. Kezébe vette Cortés ezüst kanalát, s lassú, bizonytalan mozdulattal utánozni kezdte a spanyolokat. Utána hatalmas pulyka következett roston sülve, a nagy tálat apró díszek, papírrózsák, virágok körítették. Cortés kezében megvillant a kiélezett penges, az indián helytartó csodálkozva nézte, mint esik szét a hatalmas állat, mint Messiát játékos könnyen az ismeretlen penge az erős, szívós inakat. Felvette a tányérje mellé tett kést, meglóbálta, milyen könnyű. Játékos jószág. Aztán ő is belemetszett a húsba, s komoly arcán mosolyféle lebbent el, amikor látta, hogy a csodálatos fém neki is engedelmeskedik. Felvonult a korai spanyol konyhabarok, minden lehető művészete. Kakaólevével leöntött hatalmas babtortákat cipeltek ki a kukták, melyek várat utánoztak, kis faágyukkal, felvonó híddal, majd édesség után felszolgálták a csípős, erőszagú jusajtokat. Áldás után Cortés megbontotta az asztalt. Sátrába kísérte vissza az idegen nagyurat. Tolmács szájával most megkezdődött közöttük az első érdemleges tanácskozás. Neked tudnod kell, hogy mindezen földek és vizek felett uralkodó uram azért küldött engem hozzád, hogy megkérdezzem, miért hozták erre felé a szelek a te úszóházaidat, melyek ott lebegnek a vizeken. Kérdi az én uram, hogy haragosak-e a szellemek, melyeknek tűz árad ki a torkából. Miért akarták kiszállni a parton? Talán nem tudod újból befogni a szeleket a hatalmas fehér takarókba, hogy tovább hajtsák a vizein házaidat? Lehet, így gondolta, hogy szükséget szenvedsz. Nincs elég ételed és italod, hogy újból visszamenj. Az én végtelen hatalmú uram azt kérdi tőled, hogy miért jöttél embereiddel ide? Neked tudnod kell, hogy mi kelet felől érkeztünk hozzátok. Szemünk követte úszóházaitok útját. Amerre már nem lát tekintetetek, messze, a nap kelte felé, szigetek terülnek el. Ezekről talán hallottatok. A szigeteken túl, megint keletre, nincs más semmi, mint víz és jég. 60-szor kell fel a nap, és nyugszik le, s ha a kelet felé vívő szél fújtogál, akkor érünk mi csak el hazánkba. Kétszer telik meg a hold, és kétszer fogy el, míg mi ég és víz között hazaérünk. Az arcotok sápadt, vajon, hogy gyenge sugara van-e a napnak, amerre ti születtetek? Nem tudja megperzselni? Az Úristen fehéreknek teremtett, titeket vereseknek és barnáknak, másokat feketéknek. Ez a rendelése. De mindenről nem akarok most szólni. Uraddal kívánnék beszélni, hogy mindazt elmondhassam neki, amit a vízen túl lakozó végtelen hatalmú ura néki üzem. A te urad tud-e a mi világunkról, hiszen senki sem járt itt közeletek azelőtt, s mi sohasem hallottuk, hogy olyan messze kelet felé a vizeken túl még emberektől lakott világ lehet. A mi urunk tudja, hogy főnökeitek nagyok és hatalmasok, de szétesnek Isten kezében, mert nem ismeritek az egy igaz Istent, hanem bálványok elé vetitek magatokat. Ti Quetzalcoatl ágyékából eredtek, hogy így beszéltek? Cortés kérdőn Aguilarra nézett, a licenciátus megcsóválta fejét, Marina bólintott. A tollas kígyó. A vezér érezte, hogy itt különös félelmes útkeresztezéshez ért el, melyen nem könnyű eligazodni. Ki lehet az idegen istenség, akit Marina kígyónak és madárnak mond. Akit te említesz, vajon kedveli-e a kitépet szív áldozatát? Teutit lehallgatott, aztán eltakarta keze fejével szemét. Szent könyveink ezer alakban őrizték meg képét. Mi úgy olvassuk, hogy szigonya eléri a kitépett élős maragd követ. De tudunk egyetlen különös képéről, amelyen fehér hajjal az álla alatt ábrázolják, előtte virágok, gyümölcsök és ágak. A tulai papok nem áldoznak a tollas kígyó előtt szíveket, csak virágot, galambokat, tengeri csövet. Cortés Olmedóhoz fordult. Atyám, itt babonák dolgaiban járatlan elmémmel téveigek. Vajon nem áldoztak-e az Ótestamentum emberei virágokat, földzsengéit, galambokat a láthatatlannak? Teutit lehallgatott, aztán kitárta két kezét Cortés felé. Te Quetzalcoatl ivadéka lehetsz. Ti valamennyien testvérei vagytok. Csak már a nevét nem tudjátok, s őt a magatok nyelve szerint hívjátok, miként a harcosnak is megváltozik élete közben a neve. A mi tengeren túl lakozó urunk küldött bennünket a te uradhoz. Kérünk téged, mondd meg, miként érhet el uradhoz urunk üzenete. Amikor megértette a választ, Teutitle kiegyenesedett, és először emelte fel a hangját. Partjainkra csak napokkal ezelőtt érkeztetek, még rajtatok van a tenger sója és utatok pora. Vajon illendője idegeneknek ilyenkor már kiejteni a haragos úr nevét? A te urad nagy és végtelen hatalmú lehet ott, ahol ő uralkodik, de kérdezem tőled, vajon ő azonnal színe elé engedi-e azokat, akiket nem ismeri és akik nem lépték meg soha át országait? Királyok csak királyoknak küldhetik üzenetüket. Én az én uramnak vagyok szolgája, és te a magadénak. Mi nem dönthetjük el ketten uraink szándékait. Én kérlek téged, add át a haragos úrnak üzenetemet, és ha megjön a válasz, elmondod, hogy mit üzent nekünk a te urad. Teutitle bólintott. Négyszer fog felkelni és lenyugodni a nap, és a te szolgád, uram, elhozza neked a választ. Olyan közel lakik a nagy úr, hogy ilyen rövid idő alatt eléred? A hírvivők sebesen szaladnak, míg ki nem fullad leheletük. Ott átveszi az üzenetet tőlük egy másik hírvivő. Két nap alatt meg kell mindig tudni a haragos úrnak, mi történik népei között. Sandoval állt meg a sátor bejáratban, s nyugtalanul Cortésra nézett. Nagy uram, ketten ezek közül az indiánok közül körbejárnak. Kezükben lapok vannak, olyanféle, mint a papír. Az övükön apró, színes tömlők csüngenek. Amerre járnak, mindent lerajzolnak. Mindnyájunkat, lovainkat, kutyáinkat felismerheti rajta, nagy uram. Cortés eltűnődött egy pillanatig, aztán Olmedó atyához fordult. Hallotta, atyám, hogy rajzokat készítenek-e népek rólunk? Tegnap este az a lány, Marina, a lúttollal lerajzolta nevét, valami képecskét. Hallott-e, kegyelmed, már valaha olyan népekről, melyek betű helyett képben vetik ki az írást? Beszél ilyenekről talán az Ószövetség? Az írás nem beszél róla, de ha véges memóriámban kutatok, emlékeznem kell arra, hogy római utazók, akik Egyiptomban jártak, azok mesélték el nagy csodálkozással, hogy régen, nagyon régen a fáraók papi népek képekben fejeztek ki a gondolatot. Ha azok megtehették, miért ne lehetne itt a másik óceánum partjainál is? Hívd Marinát! Mi ez, amit ezek rajzolnak? Nagy uram, a gondolat elszalad, és minden elmúlik, ha meg nem örökítik. Őseink azért találták ki, hogy minden nép minden nyelvén beszéljen. Te is érted? Apám tanított, de én csak gyermek voltam. Sok-sok év kell hozzá, hogy valaki minden jelet értsen. Szeretném látni, amit írtak. Behívták az egyik gyors festőt. Kezében kemény fedelű bőrtok, rajta vékonyra cserzett, kifeszített szarvasbőr. Oldalt hajszál finom ecset, övéről apró fatartályok lógtak le, folyékony festékkel. A képecskék egymás alatt húzottak meg úgy, hogy a lefelé menő sorok széltében szabályos négyszöget alkottak. Cortés ránézett a lapra, először nem értett semmit, apró, óriás fejű indián pofák gugoltak, egyiknek előre, másiknak hátra a lába, szájukból pöfögtek kis buborékok, madarak és virágok körülöttük, csupa érthetetlen, furcsa figura, és ekkor egyszerre, mintha a meséből átcsöppentek volna a valóságba, kint úsznak a hajók, a parányi rajz megörökíti vitorláikat, az árbócrudat, a kapitánán a lobogót, fedélzetén a matrózokat, az egyik kúszik fel az árbócfára, harang, amint kondul, itt kis nyilak szállnak oda és vissza. Másik rajz. Ágyuk, pontosan úgy, amint ők is látják, előttük nagy kőgolyórakás. Mozgások. Egy ember fát vág, másik dárdájára támaszkodik. Egy lovas ember gyalog talpig vértben. Külön a kard és külön a láncsa. Ezután Olmedo atya az oltár előtt, kezében kehellyel. Itt megint ismeretlen, különös madárarcú ábrázolások jönnek, áltatos kapcsolatban idegen istenséggel. Megint utána vezérisátor, egy csomó jel, amelyen nem lehet eligazodni, és aztán ő, Cortés, teljes vezéri díszében, melvértjén kivert domborművel, szakállasan, kalapban, és aztán kalap nélkül, amikor levette az indián helytartó tiszteletére. Ott állt a kürtös a sátor előtt. Add le a jelzést, hogy a tisztek jöjjenek ide a sátor elé. A tisztek egymás után járultak a képecskékhez, és gyermekek módjára mohón keresték rajta önmagukat. Ez alatt a két festő félénken reszketve húzódott meg egy sarokban, és nem értette, miért fogja el izgalom a szakállas isteneket. Kegyelmetek, most meglátják-e pogányok praktikáit? Mindent képre vetnek, és ezt küldik el az ő uruknak, aki ránéz, és tudja, hogy mit évő legyen. Épp ezért terveink szerint való, hogy minél borzalmasabb képet nyerhessenek rólunk. Ezért ütközetet fogunk játszani ágyukkal és lovas viadallal. Ezek majd képekre szedik. Marina odalépett, és halka mondta, hogy a nagy úr át akarná adni magával hozott ajándékait. Így az ajándékcsere követte a megszakított tárgyalást. Mintha hatalmas tánckép, csodálatos pantomimje elevenedett volna meg, imbolyogtak ritmikus lépésben a szolgák, szétteregették a gyapott kötegeket, melyek minden eddiginél csodálatosabb ízléssel ábrázolták a szövött vagy hímzett rajzokat. Ezután korsókat hoztak, sötét, csillanó mázuk alatt tarka rajzok húzódtak meg, egyike szétnyílt hátú madarat, másik jaguárforma szörnyeteget ábrázolt. Végül egy nagy cseréptálat raktak elé, melynek leemelték tetejét, és a szolgák óvatosan göngyölték ki szövettakaróikból az egyes darabokat, lerakták a szőnyegre, és a selyemfényű ágyon hambas frissességében először csillant meg a káprázatos arany. Nem merülhetett el az álmélkodásban, mert a világok közötti rítus szerint most ő rajta volt a sor. Teuhtitle könnyű kis fejszét lóbált meg, majd nyakláncnak kristályüveget. A két aprót kihozta a magas támlájú gótikus udvari széket, melybe bele volt vésve a büszke kasztíliai címerrajz. Cortés mutatta, hogy miként fogadják el széken ülve az urak alatt valóik hódolatát. Utolsó ajándéknak egy karmazsinbársony föveget adott át, melynek ezüst csatján Szent György figurája ragyogott. 20-30 000 aranypezó, amit kaptunk e nehény hitvánságért, mormolta halkan a királyi jegyző fülébe a számtartó Lárész úr. Cortés a pillanatban megadta a kürtösnek a jelt, ő maga apródjaira bízta vendégét, s lóhátra pattant, hogy személyesen vezesse a kifejlődő harcjátékokat. Míg az indián vendégek kényelmesen elhelyezkedtek, előttük megdübördült az erdő szegélye, s kürtök ritmikus szavára egymás felé tartott két gyalogformáció. Kinyújtott lándzsáikkal lassú római lépésekben közeledtek, s alig pár arasznyira voltak egymástól, amikor felharsant a trombiták ájszava. Oldalról hirtelen lódobogás hangzott, 16 lovasának élén megjelent Cortés hatalmas dárdákkal körüllovagolva az egybeszorult korhoszokat. A lovak nyakára akasztott csengők egybeverődtek a páncélok zajával, s valószínűtlenül különös képbe fonták a harcjátékot, mely a kék óceán partján, bólongó aloék árnyékában feliedő trópusi madarak felhői köz zajlott le. Most következett a tüzérség mutatványa. Mésza a hegytetőről belelőtt a fiatal erdőbe. A kőgolyók irtózatos robajjal kaszabolták a csemetefákat, s rászkódó zajuktól megreszkedtek az indián követek. Csak Teutitle arca maradt merev és nyugodt. Ő hívatta magához a két gyors rajzolót, akik az egybegyúlt kapitányok elé rakták frissen mázolt miniatűrjeiket. Cortés az összehajtogatott agavélapok felé hajolt. Látta egyszerre önmagát még bent a sátorban, tollas kalapban, amint meghajlik a helytartó előtt. A következőkben már sisak van a fején, de gyalogszerrel. Most hág fel félelmesen felnagyított lova hátára, egyik lába kengyelben, mozgás közben aztán már előre szegezett lovasdárdával, majd kivont karddal, amint végig szaladt a zárt sorok előtt. Az első képek még stilizáltak, bizonytalanok, de egyre jobban feloldódik, egyre élethívebb lesz, kivehetők a kapitányok, a lovak nehezebben sikerültek, inkább agancstalan szarvasokként lettek ábrázolva, eleinte nyugalomban mozdulatlanul, míg a végén remek ritmusba jön a mozgás, s a lovasok lendülete csodálatos életre kap. Mindnyájan áhítattal nézték e pillanatok alatt készült kis rajzokat. Teutitle nem értette, vajon miért keltette fel épp ez a fehér démonok figyelmét. Marina tolmácsolta, hogy a nagyúr távozni akar, és búcsúzóul lenne még néhány szava, mely a sápadt arcúak urát illeti. Sokat olvastam a mi szent könyveinket. Nem vagyok már fiatal. Előttem kinyílik a képek rejtett értelme is. Mégis egy kép mindig zavarba ejtett. A tollas kígyót ábrázolja, de Quetzalcoatl fején idegen díszül, melynek csillogó formáját nem látta nálunk soha senki sem. Amikor bejöttem sátorodba, észrevettem egy fegyveresedet. Fején ugyanolyan különös fényességet láttam, mely nem készül sem ezüstből, sem tollak fonadékából, s amelynek lényegét nem fejtette még meg senki. Ezt szeretném megnézni közelebbről. Behívták az őrálló alabárdos veteránt. Cortés elkérte tőle a sisakot. Finom francia kovácsolt munka volt, alakjában frígiai sapkára emlékeztetett. Legény korában zsákmányolta harc közben Lombardiában valahol. Teutitle megkopogtatta az ismeretlen fémet. Hozzáütötte obszidián kését, s hallgatta a tiszta csengést, melyet kiadott az acél. Indiánoknál szokatlan nyíltsággal kérte, vajon nem adhatná kölcsön-e fejdíszt néhány napra, hogy mindezen beszédek hiteléül az Isten titkos sisakját bemutathassa ura előtt. Cortés intett a legénynek, megveszem tőled. Mosolyogva fordult a helytartóhoz. Te tudod, uram, hogy itt rossz szelek járnak, és hol forróság, hol éjszakai hideg van. Az embereink szenvednek tőle, lázt kapnak betegek. Éjjel felver a nyögdécselésük. Gyógyítani kellene őket. Mi spanyolok drága orvosságokkal élünk. Ennek a láznak egyetlen medikamentuma az arany. Kérjed meg uradat, vegye kezébe ezt a sisakot, és bátorsága jeléül töltesse meg arannyal, és úgy küldje vissza, hogy gyógyíthassuk véle a beteg embereket. Értetted? Teutitle csodálkozva mondta, hogy náluk dísz és ékeknek való anyag az arany, sok nincsen is belőle, csak épp amennyit előkaparnak a föld mélyéből, de arról soha senki sem hallott, hogy lászt gyógyítanának vele, vagy épp balzsamul szolgálna. Ha a távoli úr követei így kívánják, ura bizonyára örülni fog, hogy ennyiben segítségére lehet. Cortés kísérte ki a kapitányokkal. A szolgák újból kiteregették a színes tarkán szövött szőnyekkendőket, a hordágy színes tollai imbolyogtak a norte szél erős légáramában. Mint amikor uralkodók búcsúznak egymástól, úgy ölelte át Cortés Teutitlét, az őrállók tisztelegtek alabárgyaikkal, s a kapitányok felemelt, kesztyűs jobb kezét még sokáig láthatta, a fordulóig, amikor a földre szegezett tekintetű rabszolgák már a kis bozót felé vezető út hajlásáról szedegették fel az áthaladó utána helytartókat megillető szőnyegeket. Senkinek sem volt kedve hozzáülni a vacsorához. Izgatottak voltak, s mindegyikük még egyszer szerette volna látni az aranyat. Cortés nyugtalanul sétált fel alá. Aguilart hívatta. Kétszer ismételte királya nevét. Aki mindezek felett, a világok felett uralkodik. Nem értettem jól, hogy hívják. Ő olyas formán mondta, hogy Moctezuma. Én egyszerűség kedvéért Moctezumának mondtam. Könnyebb a fülünknek, nagy uram. Te nem hallottál rabságodban erről a királyról? Szegény rab voltam, nem jutott hozzám nagy urak híre. Mindig csak annyi, hogy dél felé és nyugat felé van a nagy úr. A nevét nem hallottam. Gondolod, hogy ugyanez lenne? Hát, ha sok-sok királyuk van, és mindegyik azt képzeli a magáéról, hogy az övé a legnagyobb hatalom. Itt olyas féleképp lehet, mint oda haza Spanyolországban. Nemesek vannak, lovagurak, aztán felettük grófok meg hercegek, de az egészet mégis a királyi felség koronázza. Hívd csak Marinát! Domboldal tetején állt lenézett a táborra. Olyan szép, szívvidító volt a sűrű tábortüzek egymás utánja, sűrűbb a szokottnál, a rovarok milliói ellen. Egy-egy őrálló katona vasba foglalt figurája vállam muskétával. Marina, hallottál-e te erről a Moctezuma urról, akit a nagy úr többször is említett? Ő a víznek, a földnek, a tengernek, minden országoknak ura. Ahogy ti beszéltek a ti nagy uratokról, aki túlon, a nagy vizeken, a nap felkelte felé lakozik, alig ha lehet olyan hatalmas, mint a haragos úr. Látta őt valaki valaha? Sokan mentek el, és nem jöttek soha vissza. Azok látták, akik Huitzilopochtlit, vagy Quetzalcoatlit istenséggel egyesültek, amikor az első csepp vér becsepegett a parázsba. Az apám vidéke még akkor hódolt meg. Akkor hódolt meg? Gyermekkoromban hallottam, ma már nem tudom pontosan. Üzent, hogy akarunk-e békét, vagy akarunk-e háborút. Mi békések voltunk, s az atyák tanácsa úgy mondta, hogy meg kell vendégelni követeit. Ezért nem jött sereggel reánk, csak kérte az adókat. Néha nem jöttek, sok-sok hó tölte múlt el, nem jött senki, már azt gondoltuk, el is felette a nagy úr egykori szavát. Aztán megjöttek, azon a szörnyű ünnepen, a kereplőkkel, úgy jöttek, ahogy jön a rontás. Azon az éjszakán vitt engem el, kézen fogva a szolga, Xicalangóba, a vándorkufárokhoz. Milyen lehet itt az új világban királyokkal, császárokkal békülni és hadakozni? Olyan csodálatos, mint eleink útja a Szentföldön, Szaladin országában, vagy amikor Bizánc falai alól újra Termopüléig tört fel 10 000 katalán. A Kolumbusz idevetődött volna, ahelyett, hogy elhagyja délfelé a jukatáni partot, úgy borult volna le az előtt, a rejtélyes nagyúr előtt. Nagykán, nagykán, itt van, akit én kerestem. Ő kereste, mi megtaláltuk. Áldott legyen az Isten neve, aki a világ eme csodáját a mi számunkra tartogatta. Ezen az estén boldog, meleg hullám öntötte el az embereket. A tisztek odajárultak a kapitányokhoz hírekért, a katonák ostromolták tisztjeiket. Egy kirebbenő szó százat tarkított, s városok, kincsek, fejedelmek úgy hevertek a villódzó tüzek körül, mint meséből valóságba libbenő arannyal híres szellemek. Bement a sátorba, ledobta tollas kalapját, a könnyű vértet, köpenyét. Forró, nehéz éjszaka volt. Menekült a képektől. Letérdelt az imazsámolyhoz, ott maradt percekre. Aztán száll könnyű dolmányban, leült az asztal mellé. Megnyitotta az asztalfiának zárját, s kivett belőle egy papírárkust. Próbálgatta a tollakat, melyek ott fehér lettek a kalamár is körül, aztán megmártotta, bogyóból készített tinta volt. Először egy szelet fecsérelt papírra rót néhány sort, már rég nem volt kezében toll, és rég fanyalodott íráshoz. Eszébe jutottak a Medellin éjszakák, amikor forró és fullasztó volt minden, asszonyok testére gondolt, rímek szakadtak ki, madrigálok tolakodtak, csengő, vidám kis figurájuk ugrándozott a sorok között. Poéta. A megszólítás élesen ívben vágott bele a fehér papír testébe. Sagradísima Majestad. Itt egy homokpad felett elveszett világokban, olyan tájon, melynek senki az otthonvalók közül hírét sem hallotta, ember, akinek holt hírét kelthették és kivetették a hűségesek sorából, vitézi sátrában levelet kanyarít annak, akinek csak a pápa és felkent királyok írhatnak. Sagradísima Majestad, aki Hispániának, Flandriának, Nápolynak, Szicíliának és egyéb olasz vidékeknek, talán már a pósíkságnak is ura, akinek hatalma a török világig terjed, német fejedelmek királya, s talán császárrá koronázott ura már. Hernando Cortés az extremadurai kisnemes levelet ír urának, melyből úgy fog kicsendülni a lélek, mint kétségbe esett konfiteor. A forma szorítja, s érzi az írott betű súlyában saját tehetetlen indulatát. Ha rajta állna, vádirat lenne az egész, okolná Velázquezt minden rosszért, megírná, épp onnan ered nyomorúságuk, hogy félig készületlenül, felszerelés, pótlás nélkül lopva kellett elhagyni a kubai partokat, és most egy idegen világba számkivetetten nem remélhetnek a szigetekről semmiféle támogatást. Így ír egy kietlen idegen tengerparton, egyiptomi csapások korbásütése alatt. Míg fogja a tollat, váltóláz borzongatja, a gyér gyertyafényben félelmesen zümmögnek a szúnyogok, éjszaka lehet már, kint nyugodt lélegzettel alszik a tábor, megáll kezében a penna, felfigyel, lélegzik a tábor. Valami megborzong ösztönében először még csak igen-igen távolin, vajon érzékei kápráznának, azok rémítenék, hogy nincs egyedül önmagában? Hallucináció, hogy tényleg hall egy lélegzetet, ha visszafolytja magáét, akkor is hallja. Az öntudat felneszel. Nincs egyedül, valaki van itt még kívüle. Minden ólomsúly. Valami kimondhatatlan erő láncolja a papírárkushoz, lefogja kezét, mely már nyúlna az asztalra fektetett hosszú, háromélű tőr után. Kiszakította magát a káprázatból, felemelte magasra a gyertyát. A fény becsap egyik szélső sarokba, ahol összekuporodva szőnyegénül Marina, s merev, bűvölő tekintetében beleütközik a lángsugár. Szinte felkacagott a megkönnyebbüléstől. Intett feléje, keljen fel, jöjjön közelébb. Fehér gyapot inge bevilágított a feketeségbe. Köpenye tollal volt átszőve, légiesen könnyűnek látszott, hajából húsos, meleg virág szirmai kandikáltak ki. A smaragd kő titokzatosan himbált mellén, ahogy felemelte, és süllyesztette a pihegő lélegzetével, fölébe hajolt. Az arc nem volt szolgalány arca. Uralkodó fajták titkos tüzében talált egymásra tekintetük. Keskeny szemöldöke beleveszett a lekopó festék strávba, de mégis szeme volt legszebb, éjmélységű, sötétben felgyulladó két kis fárosz, amilyen riadtan tud néha körbe-körbe szállni. Elébe ment, félelem nélkül. Letérdelt, hihetetlen ruganyossággal illette a földet homlokával, és aztán lesütötte szemét. Amikor mindenki elment, Teutitle látogatása után a kapitányok vitába estek, tábortüzek gyúltak körös körül, kikutatta volna, hova lett. Ide húzódott urasátrába, melynek egy sarka szolgáit is megilleti. Az apró gyerekek rámosolyogtak, mint régi ismerősre. Talán a nagyúr így akarja, aztán elaludt. Amikor felébredt, már ott égett a gyertya gondolatai fölé, görnyedő nagyúr szaladó úttollal. A vártáknak elhúzott kiáltása ütött át a csenden, az éjszaka vége még messze, végtelen messze lehet. Közelébb ment a lányhoz. Most hívassa ide a kiaszott frátert, aki még mindig rabszolga módjára kuporog, nehezen felejti hitván sorsát. Most hívassa ide, éjnek idején, csak azért, hogy megtudja, mit akar ez a lány. Akkor különös dolog történt. A nagy némaságban megszólalt egy hang. Még nem egészen tiszta spanyol, küszködő és kimondhatatlan R-betűvel, de érthető és diadalmas. Csak annyi. Muchas gracias. Aztán mutató ujja kivágódik, kérdez. Cortés felel rá, rámondja a szót. Asztal. Aztán önmagára mutat a lány. Malina. Most mutatja tenyerére fektetett fejével, hogy ez rég volt, nagyon rég. Mutatja kisgyermekkorából arasznyinak magát. Malinalli, mondja, és aztán diadalmasan neki kezd az R betűnek, különösen ropogtatva. Marina, én Marina vagyok, és te vagy az én uram. Már olyan közel voltak egymáshoz, hogy tüzelt a lehelet. Ilyenkor ezekben a pillanatokban otthon ez volt mindig a legkeserűbb, az idegen illat, idegen test párolgása. Az indián szag, mely Kubában bőségesen és folyton párázott, hogy csóktalanul, mint nőstény állatot tépték le. Elugorva mellőle, álomszelít medellini dámák, hallgatag ajka után vágyakozva. És most is ez a pillanat, ahogy közelébb jött, felborzongott az emlékek mélyéről, ezek a haiti lányok és kubai lányok merev, egyenes arcukkal, kisborjú, mozdulatlan, nedves tekintetére emlékeztető szemükkel. Pillanatok tört része alatt egyre közelébb jött Marina, sohasem szagolt virág illata vette körül, nem volt semmi benne a vad és folytott párolgásból. Illatos csókban fürödő távoli herceg kisasszony. Ja, nem csókban, sókban. Vad és folytott párolgásból. Illatos sókban fürödő távoli herceg kisasszony, levelek borítják testét, és olyan mákonyos, oly puha és illó ez a parfüm, vagy szeretne utána kapni, letépni, s testébe, tenyerek közé gyömöszölni, s úgy szívni fel, mint marék otthoni a rózsalevelet. Azok közül a rózsák közül, melyeket arab fákról oltogattak, Granada körül. Így jött közelebb, már elérhette volna, de nem nyúlt hozzá, átütött halvány barnasága a habfehér, lágyan tilolt szöveten, a nagy csüngős maragd titokzatos zöld-fekete foltjával szívére esett, ahogy felrándította a vállát. Szálkönnyű dolmányban volt, s nem tudta soha-soha, egész életében többé nem tudta Cortés, hogy mikor volt az első pillanat, amikor egymáshoz értek. Halkan a suttogás szemérmével kint állnak az őrálló katonák, s a függönyökkel elkerített külső részben alszik a két nemes apród, Szavak estek, melyeket egyik sem mondott, és egyik sem értett. Bőséges és százértelmű volt ez a némaság. Amikor megfogta kezét, Marina reszketni kezdett, lesütötte szemét, és hajlandó lett volna újból lába elé borulni, és elpróbálni azokat a szavakat, melyeket naphosszat játszihévvel felmorzsált magának. Hajlandó lett volna leborulni, megsemmisülni, és így áldozni egyetlen új ura előtt. Minden új volt, a sátor formája, a kereszt az asztal simalapján, virágtalan férfi szállás acélkeménye, mely felfelvillant minden sarokból, székre dobált vért keze ügyében, mellette a sisak, oldalta hatalmas pajzs, az asztal sarkában egy acélcsákány kézügyre, katonaember nyoszolyája, letakart pritcs, rajta pár levedlet ruhadarab, most így nyitott nyakú ingben, alul a kivillan halálos sápadtsága a bőrnek, most erre tapad rá, elillan a félsz, és kíváncsi, mohó szeme rámerett a nyakkivágásra, az már nem köntös. Cortés felszakította nyakán a gyolcsot, ledobta dolmányát is, és így katonanadrágban, sarkantyútlan saruban, egy szál bomlott elejű hollandi ingben parádézott Marina előtt. A lány újból bűvölten a nyakra, s a mellfoltjára nézett. Mint kisgyerek, aggódó, kíváncsi félmozdulattal odaegyengette ujját, mintha megkaparná. Vajon ez alatt nincs-e valóban semmi? Ez lenne a bőr, s úgy lehetne simogatni, mint minden más bőrt. Leheletesen végigrezzent ujja Cortés mellén, s úgy perzselt végig a férfi forróság. Elkapta az ujját, magához szorította, a szív most ilyet táncba kezdett, rászorította. Érzed? Elkapta fejét, kipattant ajkaszomjasan, és tehetetlenül csüngött a nagyúr karja között, s aztán kis ilyett, búgó galambhang volt. Egy villanásnyi, míg rátapadt-e forró, ismeretlen, egészen ismeretlen tilos játék. A csókja. Már egészen forró volt a teste, ahogy magához ölelte. Féloldalvást elfújta a gyertyát, a kanót szomorúan, konyultan füstölgött egy keveset, sercenő égésszak pernye illatával telt meg minden. Nem láttak a sötétben semmit. Egy pillanatra, de már megszokta a szem a világosságot, indián szem, mely átüt nyílmódjára a feketeségen. Világít fehér teste, fehér test, szakál fekete foltja, egy árnyék, két kar, amint egybefonja. Olyan puha és illatos volt, kívánatos asszony, és mégis idegen kislányos. Minden virág és minden eszencia rajta, az ajka körül, mintha cseppnyi ámbra kutak szakadnának fel. Idegen, elvarázsolt herceglányt küldött a tabaszkói kacika hozzá. Ez volt az utolsó logikus gondolat. Elvarázsolt kis rabszolgája Marina vagy Malinalli, kicsiké, nehéz, kardforgató tenyerével végig simogatta, először arcát, aztán lesiklott vállára, ahonnan óvatosan leválasztotta a meleg és puha virágfüzért, megkereste köntösének csomóját, s türelmes, boldog ujjal levelezte, míg szétesett a lágy anyag, egyik sarka kezében maradt, ezt lehajtotta, így titok végbe gabajodottan simogatta, hámozta a köntöst. Már csak az öv tartotta össze, magához szorított testén érezte kibudjanó mellének puhaságát, középen a kő. Herceg is maragd, melyért Hispániában falut kaphatnál, egyetlen hazurról hozott ékszer a kebletövében, amint elsimogatja, s ott bomlik, reszket, cirógat a teste. Megolta övét, lehult egyszerre a pókháló finom félingecske. Ahogy átülelte, a lány egyszerre felvetette arcát és belenézett szemébe, talán először, mióta néki adatott, szemtől szembe, ahogy nőstény nézi a hímjét, ahogy dáma a lovagot, cseppet sem félelemmel, inkább mint titokzatos, ismeretlen sorsának csodálatos takácsát. Egy órával később a kis Ortegia felébredt. Neszeket hallott, az éjszakai révületben átkémlelt. Halk hangokat hallott, egy lány ezerszer ismételt tört spanyol szavát, és egy suttogó érthetetlen férfi szót, melyről csak sejtette, hogy ura mondta. Így hallgatott az éjszakában, és ügyelt társára, Xamarillóra, hogy fel ne riadjon.